Tudatosan vagy tudattalanul, de itt vagyunk a kettes számrendszerben, a Rádió Cafén. Sziasztok még mindig. Veres Dóri, Behumi Dóri és Kollár Klemenc László a vendégünk, zenész,
író,
és az új könyvéről, a Vad című könyvről beszélgetünk, ami majd szeptemberben fog megjelenni. És hát nagyon sok mindenről azért szó esett már az elmúlt percekben, de még szerencsére szeretnél egy kicsit erről a spirituális részéről is beszélgetni, ami engem nagyon érdekel, mert nekem például abszolút a természet az abszolút egy ilyen spirituális élmény minden alkalommal. Úgyhogy úgy látszik, hogy a te könyvednek is van egy ilyen betülete.
Annyit szerettem volna még itt, hogy ez igazán a könyvírás közben jutottam el, vagy sok mindent, mivel hogy ez egy középkori történet, vagy egy középkori környezetben játszódik, és magának az alaptörténetnek tényleg ez történelmi háttere van. Tehát az alaptörténet az, hogy a középkorban valóban éltek remeték, és nem lehet, ez egy vadászterülete volt a királynak, és
a Pirisről beszélünk, ahol játszódik a könyv.
És voltak ilyen vadászkastélyok, amikből később a kolostorok lettek, úgy, hogy a király odaadta remetéknek ezeket az épületeket, hogy alapítsanak egy rendet, és így lettek a pálosok, és így váltak ebből kolostorok. De hogy ezzel a részével az én történetemben nem foglalkozik, és ilyen értelemben nem történelmi regény. Sokkal inkább foglalkozik a remete Isten keresésével, és az állatokkal és természete való kapcsolatával. De mégis azért van egy nagyon fontos és érdekes dolog, hogy tulajdonképpen a remete, és így mondjuk ezt én is fontosnak élem meg, vagy én is nagyjából ezt így élem meg, hogy van egy közvetlen Isten kapcsolata az embernek, és ennek a remetének volt egy közvetlen Isten kapcsolata, ami között nem áll evangélium, vagy bármilyen szentírás, hanem egyszerűen van a teremtő, és a teremtmény, ami mi vagyunk, és ugyanúgy, ahogy a természet, az állatok, a fák itt körülöttünk, ugyanolyan jogon vagyunk mi is itt. És ilyen ugyanolyan jogon van egy közvetlen kapcsolatunk a teremtőhöz. És ez a kapcsolat, ez egy nagyon fontos kapcsolat volt, már akkor is tisztában volt vele, mondjuk így, a király, hogy ez micsoda érték, és ez egy több ezer éves vallás, vagy kultúra, amit a kereszténység által meg kellett változtatni, hogy így mondjam, üldözték. És volt és ez Európában az akkori uralkodóknak volt egy ilyen szándék, hogy azzal, hogy tulajdonképpen a remeték hordozták még ezt az ősi vallást.
Ez a természeti vallásokra gondolsz?
Igen, igen. És aminek ugyanúgy az alapja az Isten hit, csak egy másik, csak nem az evangéliumon keresztül. Az akkori uralkodók ilyen értelemben a remetékben látták azt, akik ezt tovább fogják tudni vinni, és egy olyan kereszténység tud létrejönni, amiben összeolvad ez a régi vallás, vagy ez a több ezer éves vallás a kereszténységgel. Ebbe hittek, és ez a szándék volt az, ami miatt ők támogatták a remetéket és ezt az egész folyamatot. Ami által persze úgy gondolom, hogy nagyon sok minden től eltávolodtunk, így a természettől is, hiszen addig az emberek a természeten keresztül keresték, illetve tudták Istent,
és találták
is meg. És attól kezdve pedig az evangélium lépett ennek a helyébe, és az evangéliumon keresztül lehetett akkor már tulajdonképpen az Istent keresni. De ebben most nem megyek. Tehát, ez egy felütése ennek, és egy nagyon lényeges feszültsége is ennek a történetnek, és ennek az egész problematikának, hogy így mondjam. Igen.
Csak ezt azért zárjuk le, mert még van egy nagyon fontos dolog, amivel jöttél, és nagyon szeretnénk, hogyha beszélnél róla, de képzeld el, hogy jött egy SMS, Rozi írja, hogy azt üzeni, hogy hallgatja a műsort, és azt szeretnék kérdezni, hogy a Cumi-e az a szamár, akiről beszéltél.
Igen, a Cumi, az.
Én is tudtam, hogy a Cumi, mert tudom, hogy Cuminak hívják a csacsit. Igen. De akkor most a természet közeliségről egy picit evezzünk át egy másik dologra, ami szintén a te életedben egy nagyon fontos dolog, méghozzá a dalszerzés, illetve a szövegírás, és amikor mi a Dórival csináltunk veled egy beszélgetést, ezelőtt körülbelül 3 évvel úgy számoltuk, akkor meséltél nekünk arról, hogy van egy olyan terved, hogy szeretnéd, hogyha a dalköltészet, de remélem jól mondom, mert ez a definíciója lett aztán végül ennek a szaknak, vagy a képzésnek, hogyha a dalköltészet az egy piedesztára kerülne, mert hogy a könnyű zene berkein belül lehet a dalköltészetet megtalálni, és hogy arra gondoltál, hogy ezt jó lenne egy kicsit magasabb szintre vinni, mint költészet, és az volt a terved, hogy valamilyen módon ezt magas tudományként akkreditálva egyetemi szinten tanítani. Igen. És akkor, ha jól tudom, ez el is fog indulni szeptembertől. Akkor erről mesélj, hogy ez hogy sikerült tulajdonképpen elég gyorsan nyilvbeütni.
Egyrészt nagyon az ELTE bölcsészkar és az ELTE zenei intézet ezt nagyon nyitott volt erre, és segítőkész, és abszolút mögé álltak, az ötlet mögé álltak, és tulajdonképpen elmúlt másfél évet talán, vagy kettőt ezzel töltöttük, hogy ezt felépítjük, és hogy mi legyen ez az egész, tényleg mi legyen az iránya, mit ad ez pluszban, és tényleg, szóval nagyon sokféle dalszerző kurzus van, és dalszerző iskola, stb., de mégis, hogy ez mi az, amitől ez más. És itt tényleg az alapvető cél az volt, hogy én úgy láttam, és eleve amivel én foglalkozom az is, hiszen azon keresztül láttam ezt a legjobban. Itt van egy olyan művészeti ág, ami nem tartozik igazán a szórakoztatóipari zenéhez, és nem tartozik a klasszikus zenéhez, olyan nagy, de nagyon nagy energiával bír, és nagyon nagy értékeket hordoz, és valahol egy ilyen senki földjén létezik, ezáltal nagyon nehéz is róla beszélni, nagyon nehéz ezt akár támogatni, akár valóban megfogalmazni is, hogy mi is ez, és ezt meg kellene fogalmaznunk bátran, hogy teljesen, hogy... És akkor innen indultam el, hogy egy Cseh Tamás Bereményi dalszöveg, ott azt hiszem, hogy talán a legfontosabb karakter az, hogy egyrészt az, hogy a Cseh Tamás hogyan adja el, és milyen, és ugye most beszélünk itt az egész beszélgetés elején a Latinovicsról, szóval, hogy milyen előadói attitűd az, ahol ezek a dalok így megszületnek, és mennyire kell ez a fajta érzékenység, és ez a jelenlét, és a másik az, hogy ott van egy nagyon erős szöveg, ami abszolút irodalmi értékeket képviselő szöveg. És hogy azt hiszem, hogy főleg a szöveg az egy nagyon meghatározó dolog ebbe az egész dalköltészetbe. És hogyha innen fogjuk meg a dolgot, akkor és elkezdünk úgy dalköltőket képezni, vagy úgy ezzel foglalkozni, hogy irodalmi értékeket megcélzó szövegeket szeretnénk létrehozni, akkor ez már egy olyan irány, hiszen ezek a, és akkor így beszélnék Viszockiról, akár Johnny Cashről, John Kerr-ről, Lou Reed-ről.
A Bob Dylanről.
Bob Dylanről, aztán pláne. Tehát, hogy ezek azok Magyarországon mondjuk Víg Mihály, aki kortárs, vagy Másik János, aki, szóval sokan, akik ebben a sávban vannak. Az én klasszikus képemben egy dalköltő az egy szál maga, egy szál hangszeren előadja az ő...
Egy énekmondó, egy bárd.
Igen, egy énekmondó, egy bárd, akár De a költészetét előadja dalformában, és akkor így, hogyha ez költészet, akkor ezt tulajdonképpen a magyar szakon, tehát az ELTE bölcsészkar magyar szakon kellene oktatni, és ezeknek az embereknek ugyanazt azt az anyagot meg kell kapni, mint azoknak, akik a magyar szakon tanulnak, és tudjuk, hogy sokan mennek, vagy én úgy gondolom, hogy sokan mennek a magyar szakra olyanok, akik egyébként író, tehát írni szeretnének, vagy az irodalommal szeretnének foglalkozni, de olyanok, akik zenével, tehát zenén keresztül, de szintén írni szeretnének, és költészettel szeretnének foglalkozni, olyanok nem kapnak ilyen képzést. És akkor ez volt az a csapás, hogy ELTE, irodalom, költészet és mellette zenei képzés, de itt azért a szöveg oldalon van a nagy hangsúly. És ezáltal ezt az egészet ki tudjuk emelni a szórakoztatóipari konjunktúrából, és be tudjuk emelni a magas művészetbe.
Kanonizáljátok. Kanonizáljátok.
Így van. És ez nagyon fontos, bocsánat, még csak egy mondat, hogy ugyanígy így történt a népzenével is, és így történt a jazzzel is, hogy ahogy bekerült a jazz is, és a népzene is a Zeneakadémiára, úgy egy teljesen más szinten kezdett el működni.
Jogokat
és ténylegesen
kapott.
Nem csak, hogy jogot formált arra, hogy egy csomó mindenre, hanem ténylegesen olyan képzést kaptak azok, akik ebbe az irányba akarnak elmozdulni, amitől sokkal magasabb szintű dolgokat tudtak létrehozni.
Hát és nem csak, hogy magasabb szinteket, hanem nagyon sok kollaboráció itt tudott létrejönni. Tehát az, hogy ez már egy létező műfaj volt, nagyon sok mindenkivel tudott kapcsolódni hasonló műfajoktól, vagy addig azt gondoltuk, hogy nem hasonló műfajokkal.
Igen.
És ez azt jelenti, hogy most szeptemberben ez a szak elindul.
Igen.
És mit kellett hozzá azoknak, akik felvételiznek tudni?
Jelen pillanatban, mivel hogy ez egy induló dolog, ezért ez egy szakirányú képzés, ahová diplomát kell hozni, bármilyen diploma megfelelő.
Tehát másoddiplomás.
Igen, és ez egy másoddiplomás képzés lesz, 4 fél éves, és alapszinten kell valamilyen hangszeren játszani, ismerni alapszinten a kottát, és igazán a felvételi az a saját dalának az előadása. És
tehát saját szerzeménnyel kell megjelenni.
Saját szerzeménynek az előadása, és ez lesz a felvétel, bármilyen, tehát egy csellón ellen, vagy egy trombitán is elő lehet adni, hogyha közben tud egyszerre trombitálni és beszélni is, de hogy tényleg ez a belépő, és ez az alap, és utána későbbiekben úgy tűnik, hogy sokan jelentkeznek, tehát hogy most volt május 15-én a határidő, de ezt azért nem kezeljük ennyire keményen, tehát még szerintem lehet nyugodtan jelentkezni, de sokan jelentkeztek, és ha ekkora lesz az érdeklődés, akkor szeretnénk, hogy pár év múlva ez egy önálló szakként 18 évesen érettségével is lehessen ide jelentkezni.
És kellő szakirányú diploma ehhez? Tehát, hogy
nem, bármilyen diplomával lehet.
És azon túl, hogy a felépítésében ugye nagyon nagy részt vállaltál, milyen szereped lesz a következőkben?
Ez most alakul ki. Tehát én mondjuk egy ilyen gondnoka leszek ennek a szaknak. Egyelőre ez körülbelül úgy néz ki. Még én sem tudom pontosan megfogalmazni, hogy én egyébként mit tudok átadni, mint szakma, mint ahogy nektek már az elején a beszélgetésen mondtam, hogy én nem igazán... Tehát nem igazán vagyok klasszikusan véve egy zeneszerző, vagy klasszikusan véve egy író, akit meg lehet bízni egy témával, hogy na, akkor most ebből írj nekem egy drámát, hanem szóval nem biztos, hogy nem tudnám megírni, de nem, egyszerűen nem vagyok ilyen értelemben szakember. De most egy nem szakember, én valószínűleg a saját benyomásaimat, elképzeléseimet tudnám átadni, csak az nem elég egy 4 fél éves oktatásra, meg abból, legalábbis abból, amit el lehet mondani, az nem elég. De mindenképpen most alakítjuk ki azt, hogy a meglévő ELTÉ-s tanárok, tehát az irodalom tanárok és a meglévő ELTÉ-s zenei intézetes tanárokon kívül kik azok, akik ide bevonódnak. Itt Weyer Balást és Végső Zoltán meg kell említsem, mert ők voltak, nagy oroszlán részt vállaltak abból, hogy ez az egész összeálljon és ilyen szintű továbbképzés elinduljon, és ők is oktatni fognak, többek között lesz dalkultúra, történet, sok minden lesz. Ugye, ha most csak azt nézed, hogy a dalkultúra maga, így, hogy dalkultúra, és főleg itt Magyarországon, hogy dalkultúra, ez görögöktől kezdve el lehet vinni mai napig. Ehhez ez körülbelül egy doktori disszertáció
nagyon érdekes
témája.
Hát igen, mert ugye a klasszikus zenéből is ki lehet venni kifejezetten a dalnak
abszolút,
a műfaját.
Hát Schubert, szóval a csomó minden, és ez sincs kizárva, hogy nem, hogy kizárva, én örülnék a legjobban, ha valaki úgy jönne ide, hogy igazán Schubert dalokat szeretne írni, és ebbe az irányba szeretne tovább menni. Klasszikus zenére, zenével ötvözve szeretne dalszövegeket írni. Szóval ez egy ilyen értelemben nagyon nyitott, és természetesen a könnyű zené felé is nyitott szak. Tehát aki ezután kifejezetten a könnyű zene felé akar elmozdulni, ugye ennek hatása lesz remélhetőleg 5-10 év múlva a könnyű zenének a színvonalára is.
Szerinted nem jó szövegeket írnak a könnyű zenében?
Szerintem jó szöveget írnak, de tudnának még jobbat is.
Igen, és ezért fontos egyébként, hogy már a felvételén azért azt a képességet felmérjétek, hogy a tehetség az ott van-e. Tehát, hogy mert azért szavakat egymás mellé tenni tudunk, megtanultuk, hogy mik a rimpárok, tudunk olyat írni, bárki tud, de ugye az a plusz, az a valami, ami megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan, az is azért az iszonyú fontos összetevője ennek. Tehát ez egy elég különleges szak ilyen szempontból az ELTÉ-n belül.
Művészeti képzés. Igen. Tehát igazán, mint ahogy megfoghatatlan egy festőnek megtanítani, mert amit átad a mester, meg át tud adni a képzőművészeti egyetem, az inkább egy szakma, meg egy gondolkodás, amit a mester át tud adni, meg a saját tapasztalata, és aztán utána maga a tehetségre van bízva, hogy ő abból mit tud összerakni az életében.
És mint ahogy ez mennyire nem egy elméleti dolog, nyilván ugye a saját természeténél fogva nem arra készül, hogy az emberek a saját szobájukban majd előadják egy gitárral a saját dalaikat. Milyen programok, vagy valami kapcsolódik ehhez, ahol meg tudják mutatni ezeket a dalokat, vagy kis konferenciák
abszolút
vannak.
Igen, létrehoztunk egy dalköltő alapítványt, és én nagyon szeretnék erre, szóval ezt az egészet támogatni egy alapítványon keresztül, és itt jön az, hogy egy dolog, hogy magát a képzést is támogatni kell, hiszen itt nagyon sok vendég előadó lesz a mai kortárs dalköltészetből, vagy zenei, tehát én nagyon sok mindenkivel beszéltem irodalomból is, zenéből is, akik boldogan jönnek, és akiket eddig említettem, hogy Másik János, Bereményi, ezek mind
komolyan
nyitottak a dologra.
A te generációdból?
Víg Misi is, az én generációm is, de a fiatalok is, Balla Gergő a Platon Karatéből, szóval ő is elég aktívan benne van ebbe, és segíti ennek az egésznek a folyamatát. De a irodalomból Grecsó Krisztián, Kemény Zsófi, szóval sok ember, akivel már így beszéltünk, és számítunk arra, hogy egy-egy előadáson mesél az ő viszonyáról, a zene-szöveg viszonyáról, úgyhogy...
Laci, hogy, egyébként ez na, egy... Ez
a lényeg az, hogy az alapítvány ezt is kell, hogy támogassa, és nem, azt hiszem, hogy nem tud ez igazán az a folyamat, amit én el szeretnék érni ezzel, hogy ez a dalköltészet megemelkedjen és bekerüljön a magas művészet közé. Ezt anélkül, hogy egy alapítvány támogatná, anélkül ezt nem lehet. Úgyhogy utána koncerteket szeretnénk a fiataloknak is, akik az egyetemről kikerülnek, kis klubokba szervezni, vidéken is, Budapesten is, és van most egy ilyen dalköltő nagyobb csapat, amivel már volt egy márciusban egy Várkertben egy ilyen nagyobb koncertünk. Velük is még megyünk Őriz Szentpéterre, fesztiválra, ősszel is megyünk. Szóval, hogy lassan-lassan ez elindul, és ahhoz, hogy ez egy tartós legyen, és tényleg nyomot hagyjon, ahhoz kell szerintem egy olyan 3-4 év intenzív munka.
Hát az első évfolyamnak ki kell kerülnie.
Igen.
És figyelj, ez hungarikum, vagy láttad ezt máshol külföldön esetleg, ezt
ilyen
a szakot?
Ilyen értelemben, hogy tehát van, dalszövegírás, songwriting, ezt oktatják, de ilyen értelemben, hogy kifejezetten irodalom központú dalköltészet oktatást, ráadásul azt egy állami egyetem csinálja, ami kifejezetten a magyar, tehát az irodalomra szakosodott része. Ez nem nagyon van. Tehát ugye a Bob Dylannek a Nobel-díja is visszásság, tehát ilyen kérdéseket vetett fel sok emberben. Pont szerintem ezért, mert egyszerűen az, amit a Bob Dylan csinál, az dalköltészet, és a dalköltészet jelen pillanatban, és így a Bob Dylan is a könnyű zene kategóriában van, ezért van, akik ezt nem értik, hogy akkor ez most miért.
Milyen típusú Nobel-díj.
De hogyha ez meg van fogalmazva, és pont ezért ez nagyon fontosnak látom, hogy ezt meg kell fogalmazni, attól kezdve ez szép lassan, de ez képes ezt átfordítani, és na, szóval egy ilyen nagy nemzetközi dalköltészeti ügy kerekedjen, de nem érdekel, szóval egyszerűen ne kerekedjen, de persze tök jó, hogyha máshol is elindul egy ilyen.
Kerekedjen.
Kerekedjen, de első körben akkor nektek kívánom, hogy ez most nagyon jól kerekedjen, és akkor szeptembertől elindul, és majd várunk vissza, hogy beszámolj róla, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Illetve a Vad című könyvedről is majd szeretnénk tudni, hogy hogy fogadta a közönség, majd szeptembertől lehet kapni a boltokban. Kollár Klemenc László, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt
voltál velünk. Vasárnap délután ugyanebben az időben hallhatjátok ennek a kettes számrendszernek az ismétlését. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!